Szit Melinda, táncpedagógus, mesterő, a nap vendége Mezei Dániel, vagy folytatjuk a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy akkor, amikor egy gyerek megérkezik akárhova, most éppen lehet a táncművészeti egyetem, vagy lehet egy komolyabb balettképző, akár egy tehetségközpont vidéken, akkor mit néztek a gyermekeken? És ez engem érdekelne, mert azt így mondják, hát hogy aki kicsit kövérebb, molettebb, az ne menjen táncosnak, de hát ez egy amatőr megállapítás, gondolom, ennél vannak fontosabb és precízebb premisszák is.
Persze, hát nyilván ennek van egy esztétikai követelményrendszere is, hogy hogy nézzen ki természetesen a majd a végére egy balerina, vagy egy táncos nő, vagy egy táncos.
Nő, de ezt így sem lehet tudni például.
Nem. Tehát ezt akartam mondani, hogy azért, mert most még van rajta egy kis fölösleg, de egyébként a testarányai jók, ami még szintén azért tud változni, meg azért a munka az izomzaton, meg mindenen azért nagyon-nagyon sokat segít. Tehát, hogy már ez is a múlté, hogy úgy kell jönni, hogy szinte anorexiás vékonyan, tehát erről már szó nincsen. A lényeg az, hogy a felvételén elsősorban egyrészt a gyógytornászok megnézik a gyerekeket, az nagyon fontos, hogyha ott látnak valami olyan komolyabb eltérést, akkor azt jelzik. Ami azt jelenti, hogy akár a fejfordítás, a gerincgörbületek, a medence helyzete, a csípőizület tágsága, ugye ez a balettnál nagyon fontos, amit tudni kell, hogy ez egy született adottságunk, ezen picit lehet fejleszteni, de igazándiból, ha valakinek nem fordul úgy a csípőizületből, nem tudja úgy fordítani a lábát, az sajnos egy akadály lehet a klasszikus balettra, de a néptáncra, vagy a színházi táncra, vagy a modern táncnál egyáltalán nem feltétlen. Ez nem lehet egy akadály. A balettnál természetesen fontos a lábfej, hogy ma is picipőre tudjon állni. Utána pedig megnézzük a rugalmasságát, ízületi, illetve izomzati rugalmasságát, picit kell ugrálnia, futnia kell körben, ami nagyon fontos a futásnál, hogy megvan-e az a koordináció a keresztirányú mozgásokat tekintve, ami egy normál gyereknél meg kellene, hogy legyen. Hát ez sajnos most hátrányban van, mert az idegrendszer és a mozgás fejlődés mostanában nincsen szinkronban, ami azt jelenti, hogy a gyerekek le vannak maradva mozgásfejlődésben.
Ez mostanában ez mióta?
Ez egy, szerintem egy, ami látványos, az egy 15 éve már ez elindult.
És ez miben mutatkozik?
A digitalizáció. Nem mozog eleget a gyerek.
Aha.
Bizony.
Tehát akkor a koordinációs képesség.
Igen, és olyan nagyon sok fejlesztő tréning van már. Igen, tehát hogyha nagyon fontos, hogy a szülőknek, vagy a leendő anyukáknak csak annyit kell észrevenni, hogy a gyerekem nem abban a sorrendben csinálja azokat a mozgásfázisokat, amit neki azokban a szenzitív időszakokban csinálnia kellene. Tehát én lehetek büszke, hogy az én gyerekem fölállt 7 hónaposan, de kihagyta a kúszásmászást, az nem biztos, hogy később jó lesz. Egyrészt a kúszásmászással megerősödik, ugye lesz kis karizma, meg hátizma, meg egyebek, de az már a keresztirányú mozgás. Uh-huh. És akkor, ha úgy fut egy kisgyerek a teremben, hogy hátra feszíti a két kezét, ami már szinte általános, és nem úgy, ahogyan még mi fölnőttünk, mert még fára is másztunk, hogy rendesen használom a kezemet, az már egy koordinációs probléma. Ezeket meg lehet tanulni, de a legjobb akkor fejleszteni, amikor a szenzitív időszakban van. Ugye Dévény Anna is ezt mondta, hogy a szenzitív időszak a legfontosabb, akkor kéne elkapni.
És itt nagyon a táncról beszélünk, de úgy általában egyébként népegészségügyi szempontból ez a helyzet, amit te most felvázolsz, ez hova vezet 30-40-50 év múlva, amikor ezek a fiatalok 50-60-70 évesek lesznek? Vagy 40?
Hát sokan fognak ülni az ortopédián, vagy a... Tehát, hogy nincs vázizomzat, tehát ez is egy probléma. Tehát
ez akkor egy komoly gond?
Szerintem igen. Mindig a Wall-E című film jut eszembe, ami zseniális. Egyébként a Disneynek egy filmje. Nem ajánlom, hogy nézze meg a hallgatóság, mert nagyon-nagyon tanulságos. De nem is ez a lényeg, hanem az a gond, hogyha a koordinációs képességek nem fejlődnek egymás után, ahogyan ez ki van találva, én most általánosságról beszélek, mert vannak kivételek. Például a férjem diszlexiás, diszgráfiás, ezt most elárultuk, de nem súlyosan, mert ugye akkor még nem foglalkoztak ezzel, azt mondták, hogy hülye vagy, fiam, gyakoroljál többet. Most már azért nagyon sok terápia van arra, hogy ez működjön, már felmentés is van, minden van, de én úgy gondolom, hogy ha ezeket, tehát az a gond, hogy ezek a mozgásfejlődési problémák, meg idegrendszeri fejlődési problémák kihatnak a tanulási folyamatokra is. Tehát sokkal jobban látszik, hogy ezek a gyerekeknek ezzel akár a szövegértéssel, ha nekem nincs keresztirányú mozgásom, ugyan nem vagyok neurológus, akkor nekem nehéz innen errefelé olvasni. Uh-huh. Mert át kell lépnem. ez a gyerek itt fog írni a jobb oldalán, vagy csak a bal oldalán. Tehát, hogy, és ebből van egy kis szövegértési probléma, mert elkezdene szegény olvasni, de lehet, hogy átugrik szavakat, és akkor már hogy értem meg az egész szöveget. Tehát, hogy ez egy elég összetett dolog, de most például az egyetemünkön van erre egy külön gyógypedagógus csapat, amin szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy be tudtuk hozni ezt az egyetemre. Az első évfolyam nálam volt, akit ilyen szűrtek ezzel kapcsolatban elsősként, és utána kaptak egy úgynevezett olyan speciális képességfejlesztést, ahol ezeket a koordinációs problémákat megpróbálták tulajdonképpen újra húzalozni az idegrendszerben.
Olyan probléma adódik, hogy a szülő szeretné, hogy a gyerek táncoljon, de a gyerek annyira nem szeretné?
Persze, hát ilyen van. Ilyen
és
van.
Akkor mi történik?
Hát akkor meg kell győzni a szülőt, hogy... Vagy nem így, hanem egy másik formában, tehát akár egy amatőr szinten, vagy valami mást kell neki találni, hogy... Tehát mindig lehet próbálkozni, hogy de meggyőzzük a gyereket, de nekem az a tapasztalatom, hogy ez előbb-utóbb sajnos. Lehet, hogy húztuk még egy évet, de hát ez igazándiból, ha nem okoz boldogságot. Én úgy látom, hogy akit rögtön elkap a hév, amikor belép oda, az ott marad. Uh-huh. Az biztos. És azért ebből is nagyon sok van, de van olyan, aki nyilván vagy azt nem tudja földolgozni, hogy napi teljesítmény van, stb., de hát nagyon sokat támogatjuk őket, akár mentális tréningekkel, tehát lassan gondolkodunk abban, hogy ugyanúgy, mint az élsportban, mert hiszen ez tulajdonképpen ugyanaz, csak nem kell átfutni a célszalagon, de nagyon-nagyon fontos lenne őket már előre preventíven támogatni abba, hogy fel legyenek készítve, hogy igen, itt tulajdonképpen napi teljesítmény van, hiszen abból lesz a végére eredmény.
Hogyan kapcsolódik mindez, vagy kapcsolódik egyáltalán a tehetségcentrumokhoz, amelyet az egyetem vidéken működtet, és a kettő összefügg-e, vagy egymástól két külön dologról beszélünk?
Mert hogy az egyetem és a vidéki tehetségcentrumok
igen,
külön?
Igen.
Ezt 5 éve kezdtük el, az előkészítő balettstúdió 5 éve indult el. Először csak Budapesten volt képzés, egy picit átstruktúráltuk, ahogyan eddig volt. Nagyon-nagyon sok gyerek jelentkezett, kitaláltunk rá egy programot, működött, és akkor utána jött az az ötlet, több nagyobb balettiskola mintájára, hogy helyezzünk ki ilyen kvázi vidéki tehetségpontoknak, neveztük ugye el, vagy tehetségcentrumoknak, ugyanis ezzel egy hidat tudunk képezni az egyetem, az ottani pedagógus tanít, akit eleve szeretnek, eleve ismernek, tehát nem nekünk kell oda menni, viszont tudjuk pontosan, hogy ő jól csinálja a dolgát, hiszen vidéken is vannak kiváló pedagógusok, és akkor ott folyik az oktatás, de a mi rendszerünket követve. Tehát ő a mi tematikánkat követi, vizsgák vannak, én lemegyek, nem is ellenőrzöm, ez egy nagyon rossz szó, de igen, benézek az órára, figyelem őket, segítem őket. Tegnap volt egy évindító kurzusa a pedagógusainknak, tehát ott dolgoztunk a balettteremben, a D-épületben, úgyhogy nagyon jó hangulatban telt. Tehát volt egy évindító kezdés, hogy most ez lesz a tananyag idén, vagy erre felé menjetek, próbáljátok meg, bárkinek kérdése van, szóljon. De ez a híd, amit említettem, a szülő és az egyetem között, mert ugye vidékről nehezen engedik el a gyereket, kollégium, Jézusom, mi lesz, még milyen pici, stb. Nekem az a tapasztalatom, a szülők megnyugtatásáért mondom, hogy nagyon-nagyon pici az a százalék, aki valóban nem bírja ezt a távolságot. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy egy szülői félelem. Tehát én abba tudom biztatni a szülőket, hogy bátran engedjék el, mert annyira le van foglalva a gyerek, hogy igazándiból arra nem nagyon... Nem azt, hogy nem fogva. Az a jó, ha gondol a szüleire, és az is jó, ha sír, mert legalább tudjuk, hogy szereti, tehát hogy ezzel sincs probléma. De hogy nagyon-nagyon a kollégiumban tényleg annyira jó a hangulat, a pedagógusok, aki ott tanító, illetve a gyerekfelügyelőktől kezdve tényleg annyira figyelnek a gyerekeknek. Ez egy nagyon pici kis kollégium, tehát nem egy ELTE kollégiumot kell elképzelni, ahol elvesznek a gyerekek. A nagyobbak segítik a kicsiket, most ráadásul az egyetem kitalálta ezt a kvázi mentor programot, hogy a nagyobb hallgatóknak, növendékeknek kell választani egy kicsit, és akkor mindenben segít neki, mit kell bevinni, mit lehet, hogy varja meg a cipőjét, a ruháját, nem tudom, tehát hogy mindenbe próbálják őket támogatni. Úgyhogy nagyon-nagyon pici az a százalék, aki tényleg nem bírja. Akkor lehet, hogy érdemes várni egy évet, és utána vissza tud jönni, és akkor még nem veszített semmit. Mm-hmm. De valóban van olyan, aki nem bírja, és ettől, hogy ez a híd megvan, hogy én ott vagyok, hogy élővé válik ez a kapcsolat. Ők jönnek hozzánk, a évvégi gálánkon mindig fellépnek, megismerik az egyetemet, és sokkal könnyebben elengedik a gyereket. Tehát látja, hogy hova.
Szitmelindával beszélgetek, táncpedagógussal, mesternővel. Azt mondtad az elején, értsd értékválság van, és hogy ez az értékválság, ez a táncművészetre is hatást gyakorolt, és egy picit ezért volt az elmúlt időszakban elfordulás, de hogy most ez változik. A vidéki tehetségcentrumokban, illetve az EBS-ben látható ez a változás? Van érdeklődés? Szeretik a gyerekek?
Van. Azt tudni kell, hogy a vidéki tehetségcentrumokban is van felvételi. Tehát, hogy lehet, hogy eljön 30 gyerek felvételizni, de akinél tényleg azt látjuk, hogy nem ez lesz az útja, azt nem csapjuk be. Ennek is nagyon örülnek a szülők. És én mindig elmondom, nem csak egy levélben tájékoztatom, hanem szembenézek anyukával, és megmutatom neki, hogy nézz, anyuka, ez nem fog menni. És akkor megérti, mert nem akar rosszat a gyerekének. Tehát, hogy ez nagyon fontos. És van, tehát azért most a mindegyik vidéki tehetségcentrumunk egy 15 fő átlaggal működik, ami szerintem jó, most 5 már működni fog, és még 3-nál várjuk a jelentkezőket, tehát eddig összesen akkor 8 vidéki tehetségcentrumról tudunk beszélni, aztán reméljük, hogy ez még majd bővül.
40 évvel ezelőtt, amikor te tanultad a szakmát, és felvételiztél, akkor én úgy emlékszem, hogy kiugróan magas volt az érdeklődés.
Igen, ez így van. Tehát akkor ilyen 1000, 2000, 3000 fő is akár jelentkezett, de akkor még csak az egy képzőintézmény volt, igen, az állami balettintézet.
Hát igen, meg akkor azért az átkosban, a szocializmusban
ez egy kiugrási lehetőség.
Hatás, meg igen, az orosz hatás, igen, miatt azért pontosan sokkal nagyobb publicitás kapott a balettművészet.
Pontosan, mint most. Igen, ugye? ez így van. Viszont most azt látjuk, hogy aki viszont, lehet, hogy kevesebben jönnek jelentkezni, de aki jön, már tanult valahol, akárha jó helyen, akkor meg tulajdonképpen most tényleg azok jönnek, akik igaz, hogyha többen jönnek, többből sokkal könnyebb a jót kiválasztani, mint egy kevesebb létszámból, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy bátran próbálja meg a felvételit, mert veszíteni valója nincs. És viszont, ha bekerül és elvégzi, akkor egy gyönyörű pályára lép.
Te külföldön is oktatsz. Ott ugyanezek a kérdések hogy merülnek föl, akár pedagógiai, akár tehetségkutatói, akár érdeklődésbeli problémák? Ugyanez a helyzet, mint Magyarországon?
Ugyanez. Ugyanez. Igen. Tehát Zágrában, ugye Horvátországról beszélünk, szintén nagyon megcsappant a jelentkezők száma. Rendben van, ők 4 millió körüli lakos az egész ország, tehát nyilván kevesebben vannak, ugyanígy Szlovéniában is, de ez ott is érezhető, és a fiúk, az nincs szintén fiú. Nincs fiú, nincs. És ugye ez nálunk is probléma, persze mi ugye külföldi hallgatókat is tudunk fogadni, tehát a végére ez így összeáll, meg én például tavaly 9 fiút tanítottam, 4 évig, tehát 9 fiú, 9 lány, tehát egy ilyen vegyes évfolyamot vittem, úgyhogy kihívásokkal tűzdelve, mert azért a fiúk meg a lányok között egyszer csak igen nagy lett a különbség, mert a fiúk még maradtak a baba korszakukban, ugyanazt hitték, hogy nem, de a lányok azért nyilván ezt felnőttebben kezelték már jóval, mint a fiúk.
Érnek.
Persze. De abból a szempontból meg jó volt, hogy együtt voltak, mert néha a lányok vágták rendbe a fiúkat, mert ugye nem volt kedvük várni. De a lényeg az, hogy külföldön ugyanez a probléma, és ugyanez a... Hát végül is nagyon közel vagyunk egymáshoz. Tehát mind a tanulási készségek tekintetében, mind a jelentkezők számában ez azért látszik.
És hogyha egy nagyobb rálátást veszünk alapul, akkor hol lehet azt mondani, hogy így kívülről nézve ideális a helyzet? Tehát, hogy a balettművészet megítélésében, a lehetőségben, az érdeklődésben melyek azok az országok, amelyek ilyen szempontból
kiemelkedő? Hát én mondom, hogy a Párizsi Opera, akár Hollandiát is említhetném, de akár a Royal Ballet, akinek a mintájára vettük ezeket a kihelyezett vidéki tehetségcentrumokat. Tehát ők is ezt csinálják, hogy onnan a legjobbakat szedik tulajdonképpen be, illetve ajánlanak lehetőséget az ott tanulásra. És ez nagyon fontos, mert itt tényleg nem csapnánk be senkit azzal, hogy meg nem tesszük tönkre, tehát semmilyen szempontból, se fizikálisan, bár sose szándék, hiszen azért vannak a vizsgák, hogy akkor mondjuk a szülőknek, hogy sajnos nem megy tovább.
Egy záró kérdés, lehet, hogy persze ez nem feltétlenül ideillik, csak kíváncsiság inkább, hogy az orosz-ukrán helyzet, a konfliktus, a háború, az milyen hatásokról a balettművészethez, mert két olyan országról beszélünk, ahol kimagasló a balettművészet színvonala. Van ennek bármi kézzelfogható jele?
Hát erre most egy picit nekem nehéz válaszolni. Annyi van, hogy jó pár ukrán növendékünk volt az egyetemen, illetve van is, tehát ez abszolút látszik. és hát nyilván be is fogadtuk őket, ez teljesen természetes, meg minden a gyerekek segítették, dressz, nem, az iskola mindenbe támogatta őket. Még nem tudjuk, hogy ennek hosszú távon mi lesz a következménye, de én úgy gondolom, hogy a művészetnek muszáj semlegesnek maradnia. Mindig is. Tehát, hogy ez egy olyan terület, ahol csak felfelé kell gondolkozni, és előre, nem pedig különböző érdekeket összeütköztetni. Ez nagyon fontos.
Nagyon szépen köszönöm. Szit Melinda volt a nap vendége. Köszönöm, hogy itt voltál, Melinda.
Köszönöm szépen én is.
Én Mezei Dániel vagyok. További szép napot. Viszont hallásra.